Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A mai Naprakészben Marosvásárhelyi költségvetéséről fogunk beszélgetni. A számok mellett arról, hogy milyen városképet, milyen prioritásokat, és milyen jövőt rajzol ki ez a költségvetés a megye központ számára, de arról is szó lesz, hogy hol tart ma a város a korábbi ígéretek teljesítésében, és hogy hová kellene eljusson. Sors Zoltán polgármestert köszöntöm itt, jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, polgármester.
Jó napot kívánok, és köszönöm szépen a meghívást.
Milyen gyakran görgeti a közösségi médiát Marosvásárhely polgármester?
Hát amilyen gyakran csak tudom, de hát megmondom őszintén, hogy körülbelül 2-3 naponta szoktam nézni, hogy mik a fontosabb, trendibb hírek, úgymond, és ennek megfelelően nyilván a kollégák, a kommunikációs kollégák nyilván követik, és állandóan jelzik, hogyha vannak problémák.
Az én visszhangkamrában többször is felbukkant az elmúlt időszakban a Viken telepnek a helyzete. Ön találkozott már ezzel?
Persze.
És?
Hát most ugye az idei évnek a legnagyobb átka az a költségvetés, hogy március helyett júniusban lehet elkezdeni szerződni. Ennek ellenére ott ugye a középső medencénél mennek a munkálatok, és a játszótér felújítása is befejeződött a nehézségek ellenére. Illetve hát tart a medencék feltöltése vízzel, hiszen az a lényeg, hogy június 1-ére legyen előkészítve. Mennyire lehet használni az időjárás függvénye, hogy a medencék hőmérséklete az mit enged?
Hát többen a leromlott állapotra hívják fel a figyelmet, hogy az nem megfelelő minden a költségvetésnek a számlája, a költségvetés késlekedésének a számlájára írható?
Nyilván, mert ugye egy tél után a medencéknek a tisztítása és az előkészítése az attól függ, hogy milyen hamar tudunk neki fogni a felújításoknak, és ugye most a medencéknek a felújítása van folyamatban, éppen a játszóteret fejezték most be, és nem sokára kezdődik a medencéknek az átadása.
Ön a költségvetésről szóló sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a város jövőjét nem lehet szüneteltetni nehéz időkben. Vonatkoztatható ez a Viken telepre? Nehéz idő van, de hát valahogy forrást kell találni.
Természetesen, tehát a most jóváhagyott költségvetés a számos fejlesztést tartalmaz a Viken telep kapcsán is. Hát ez egy kicsit ilyen divatos, most nem azt mondom, hogy használható a Viken, mert ha tökéletesen minden medence a költségvetés késés ellenére is kész lenne, akkor se lehetne használni, mert nagyon hideg.
Csak hogy más lenne a látvány, és más lenne a
csak
más,
akkor ugye lehet most kötődni, akkor miért ne, de alapvetően éppen kommunikáltam a Weekend vezetőjével is, Nagy Boton kollégával, aki rengeteget dolgoznak és tesznek azért, hogy a Weekend szépüljön és épüljön, és programokat szerveznek, és tematikusan csinálják, ugye. Éppen a mai nap tették ki azt, hogy a csónakázótónak a tisztítása zajlik, és az algátalanítása, hiszen ez egy évek óta megjelent probléma, és ezzel kell valamit kezdeni. Közben készül egy tanulmány a Viken csónakázónak a vízforgatójához is, hiszen ez az algásodás elsősorban annak köszönhető, hogy nem megfelelő a vízcsere, tehát a Marosnak az árama régebb, ugye ez egy holtág volt, azt valahogy meg kell oldani a Marossal való összekötetést, és van egy csőrendszer, de azt fel kell újítani, ki kell takarítani. Ettől függetlenül a medencék azok naptár pontosan júniustól használhatók, tehát készek lesznek, szépek lesznek. Az a kérdés, hogy milyen lesz az időjárás, hogy tudunk-e, illetve folyamatban van a jacuzziknak is az előkészítése, amit az idén el akarunk indítani, és szeretnénk a hőszivattyúkat is beszerelni, mert azzal ugye ki lehet jövőre, ki lehet tolni a szezont még plusz 3 hónappal, hőszivattyúkkal a víz hőmérsékletét ugye már május 1-től tudjuk biztosítani. A kisebb medencékben, tehát ismét hangsúlyozom, hogy a nagy medencéknél ott sajnos, amíg nem egy fedett terület, akkora hővesztesség, ha mondjuk lehűl 6 fokra, még sokszor van ilyen reggelente, hogy 6 foknál azt lehetetlen melegen tartani, tehát nem lenne elég a világ földgáza, hogy ezt fűteni tudjuk.
költségvetés, hát a világ földgáza és a világ pénze sem áll Marosvásárhely rendelkezésére 2026-ban. Mennyire elégedett azzal a költségvetéssel, amit végül megszavazott az önkormányzat?
A realitás költségvetése, meg az a legfontosabb, hogy ez egy városmodernizációs, és ugye az a lényeg, hogy a fenntartható fejlődést tovább kell vinni. Most a költségvetés, amit jóváhagytunk, az 828 millió lej. Ugye a tavalyi végrehajtás az 650 millió lej volt, és az idénre betervezett költségvetés még néhány tételt nem tartalmaz, ami még attól függően, hogy a minisztérium utó, mikor jönnek meg a szerződések a terelő útra és a Maros hídra, mert azok még növelni fogják a költségvetést, mert ezek is elindulnak, ezek a beruházások. Összességében ugye a kormány több mint 40 millió lejt vett el a város költségvetéséből, tehát egy annyi reális csökkenés van, ugyanis az egyéni adóbevallásoknál ottan azokat a kormány elvette, azokat a pénzeket, meg az áfából is van egy csökkenés. Ennek ellenére a saját bevételeink körülbelül ugye 470 millió lejt fognak jelenteni az idei költségvetésből, és erre rájön a többi, azok EU-s pénzek és kormánypénzek, tehát összességében azt lehet mondani, hogy a városnak egy olyan 55-60%-a a költségvetésének saját bevétel. Ez egy viszonylag magas bevétel, tehát a régióbeli városokhoz képest is jól állunk. Most nyilván nem Kolozsvárra gondolok, de ha Beszterce, Udvarhely, Medgyes, Gyulafehérvár, tehát hogy igazából itt Gyulafehérvár, ami azonos kategóriájú város, de Marosvásárhely bevételei ugye 2020-ban 300 millió lej körül voltak, most vagyunk 470 milliónál. Ha nem vette volna el a kormánya, amit elvett, ugye akkor 500 millió felett járnánk már, de valószínűleg évvégéig el fogjuk érni az 500 millió lejes bevételt, és ezek azért nagyon fontosak, mert ezekből a pénzekből tudjuk a saját útjavításokat, lakónegyed felújításokat, blokkszigeteléseket, játszótérjavításokat, tehát rengeteg-rengeteg költség van, amit ebből állunk, illetve az iskola felújításoknál is a város ugye nagyon nagy szerepet játszik. Az idei költségvetésnek is mondhatni a legnagyobb tétele az oktatási intézményekre fog koncentrálni. Ez nagyon-nagyon jelentős, hogy az iskolák állaga rettenetes állapotban voltak ezelőtt 6 évvel, tehát nagyon sok rossz leromlott iskola volt. Most azt lehet mondani, hogy az iskoláknak körülbelül 60-70%-a már magas szinten felújított, és még további felújítások lesznek, amíg a fontosabb és a nagy létszámú sikeres iskolák mindegyik 21. századi körülmények között tud működni.
A 820 akárhány millió lejből mennyi jut fejlesztésre, mert ennek egy része elmegy bérköltségekre. Mennyi az, amiből lehet fejleszteni a várost?
Tehát körülbelül itt azért nehéz szétválasztani, mert a fejlesztések azok az EU-s pénzek is benne vannak, meg a minisztériumi pénzek.
Az, hogy benne vannak az EU-s pénzek, meg a minisztériumi pénzek, ez 100%, hogy ezt megkapja a város? Vagy...
Ez 100% megkapja a város, ugye itt mindig attól függ, hogy milyen hamar zárul le egy beruházás. Mert hogyha az idén a beruházó nem tudja befejezni, vagy esetleg novemberbe fejezi be a beruházást, mi megelőlegezzük sokszor a kifizetést, de a reális bevétel az jövőre lesz meg, tehát akkor kapjuk meg mondjuk a kormánytól a pénzeket erre. De ettől függően a 828 millió lejből mondhatni, hogy jó fele a fejlesztésekre megy meg a javításukra, tehát nagyon nagy hányada a költségvetéseknek lesz erre fordítva, és természetesen ezen kívül, ami fontos tétel, az az alárendelt intézmények. De hogy érthető legyen, ugye a PNRR, ez az Európai Uniós Alapok, amik a fejlesztéseknek az egyik mozgatórugója, ez az idén 139 millió lej. Erre még rájön 64 millió lej, ami szintén EU-s forrásokból, még 60 millió lej, ami állami költségvetésből, tehát amit eddig felsoroltam, az azt jelenti, hogy nagyjából egy 265 millió lej külső finanszírozás érkezik, ezek kimondottan fejlesztési pénzek. Most nyilván ezeknek a legtöbbjének van önrésze, attól függően, hogy milyen típusú a projekt, 5-10-30%-50%, ennek megfelelően történnek a kifizetések is, tehát ehhez még egy legalább 200 millió lej önkormányzati pénz is hozzájárul, úgyhogy az idei évi költségvetésnél a személyi költségeket csökkentettük. ez egy nagyon fontos törekvésünk volt, hogy egy kiegyensúlyozott költségvetés legyen, ne egy pazarló költségvetés. Hozzávetőleg 2020-ban az önkormányzat 110 millió lejt költött fizetésekre. Ugye az akkori személyzeti állomány megközelítette az 1000 főt. Ez jelenleg 600 főre van lecsökkentve, és amit tudni kell, hogy ez alárendelt intézményekkel együtt 600 fő. Amit fontos tudni, hogy az idei költségvetésben szereplő fizetési tételek az körülbelül 100 millió lej. Ennek látszólag csak 10 millió a csökkenés, reálisan azonban ezelőtt másfél évvel 130 valahány millió lej volt a fizetés, hiszen a 6 év alatt infláció, fizetésemelések, stb. Minden volt, tehát a fizetés, a spórlás úgymond körülbelül 30 millió lej. És ezek azért fontosak, mert ezek a pénzek mind a fenntartás fele irányulnak, meg a beruházások fele, és azért, hogy minél több projektet tudjunk elindítani, plusz ugye az is fontos, hogy az önkormányzat intézményeit tudjuk erősíteni, beruházásokat, ugye most az éppen kritika alá eső Vikkentere, de hát ez minden szezonkezdésnél így van, hogy májusban megjelennek a posztok, hogy ja Istenem a Vikkent, én voltam kint egy hete, szépen elő van készítve, karbantartva, nyírva, az, hogy a medencék még nem használhatók, az elsősorban a hőmérséklet is, de hát a költségvetés is, tehát hogy ez is meg lesz, tehát mindenkit megnyugtatunk, hogy júniusban a Vikkent telepen, amikor már használhat egy olyan hőmérséklet, akkor a medencék is működőképesek lesznek, és hozzávetőlegesen mondom például, hogy az oktatási intézményekre körülbelül 170 millió lejt fogunk az idén költeni. Tehát, hogy ebbe benne vannak nyilván az EU-s pénzek, benne vannak a különféle iskolafejlesztések, benne vannak a bebutorzások. Az idén adjuk át, ugye holnap lesz pont a Sinká iskolának a nagy átadó ünnepsége, amit egy három éves felújítási programba hozzávetőleg 4 millió euróból felújítottuk, ez részben EU-s pénz, részben önkormányzati pénz, itt műhelyek, tornaterem, iskolaépület, laborok, butorzat, teljes épületgépészet, sportpálya felújítás volt, és ugyanezen a nagy felújításon megy át a Schiller iskola, ami ott 7 millió euró a felújítási költség, hiszen itt egy teljesen új sportcsarnokot is építettünk, plusz manzárdoltuk az iskolát, hiszen nagyon nagy igény van. És ez egy 4 éves projekt volt, hiszen itt a nagy gond az volt, hogy szerkezetileg megroppant az épület, és teljesen egy betonvázat kellett köré építeni, tehát ez egy másfél éves csúszást eredményezett. De hát a Bernád iskola felújítása az nagyjából befejeződött, nem sokára a Rebránnak is lezárul, és a Tudorban jelenleg az utolsó simítások vannak a Romulus Guga nagy felújításán. Tehát azt akarjuk, hogy amit célul tűztünk ki, hogy ugye az úgynevezett 10 éves projektbe, amit 2020-ban meghirdettünk, az iskolahálózat teljes modernizálását jelenti, óvodák, bölcsödék mindennel együtt, úgyhogy ezt a programot mindenképpen tartani fogjuk, és működik.
Itt számos párhuzamosan futó projekt van, akár ha csak az iskola felújításokat nézzük, van kapacitás sikorlátja ennek, tehát tervezés, kivitelezés, közbeszerzés, stb. Tehát van korlát ez, vagy ezt simán tudja abszolválni az önkormányzat?
Hát annyiból van korlát, hogy nagyjából a teljesítési kapacitásunk maximumán vagyunk, tehát hogy erre már azt jelenti, hogy nagyon plusz projekteket nem tudunk indítani, csak ha lezárunk régebbieket. Egyszerűen a személyzet és a műszaki állomány a hivatalnál az elérte a kapacitását. Több kolléga mondta, hogy ők soha nem dolgoztak ennyit a hivatalnál, mint eddig. Ez egy jó visszajelzés, de azt is jelenti, hogy jó lenne további mérnököket fölvenni, tehát azon vagyunk, hogy az idén is bővítsük a szakember állományt. Az egyetlen, amit elfogadtunk az elmúlt 6 évben, azoknak a szakembereknek az alkalmazását, akire szüksége van a városnak. Tehát össze-vissza nem voltak alkalmazva emberek, ahogy korábban lehetett tudni, hogy így úgy elintézték, csak legyen meg a budgetáris fizetés, de hát ezt nem engedélyeztük az elmúlt 6 évben. És hát ugye, ami az iskolák mellett fontos, körülbelül 50 utcának a korszerűsítése, van előirányozva az idénre.
Ez mit jelent ez, hogy korszerűsítés, új aszfaltszőnyeg, vagy járda ez is?
Utcánként változik, ugye ahol jó állapotban van a járdot, nyilván nem fogjuk felújítani, ahol jó állapotban van az úttest, de rossz a járda, ott a járdát fogjuk felújítani, ahol mindkettő rossz állapotban van, ott mindent felújítunk, sőt, vannak olyan utcák, ahol teljes felújítás, tehát a vízvezetéktől kezdve a gázvezeték minden megújul. Ugye egy ilyen 3 éve visszatérő probléma volt a Szövinest utca, ahol vizet, kanálist és gázt is kellett cserélni, most már befejeződtek a közmű munkálatok, és lassan jön a járda és útépítés, tehát ez minden utca esetében más, de ugye az előirányzott tervekben van a Kutezáncei utcának a nagy felújítása, a Kuzavoda utcának a burkolatcsere, itt csak helyenként kell a járdákhoz hozzányúlni, a Burebista utca, ez ugye a főút az Egyesülés negyedbe, akkor csak ezek a fontosabb, nagyobb utak, Radnai út, ami el van maradva, felújítandó rész, Zsiláva utca, a Predeál utcának a második ütemének a befejezése, a Bánát utcában jelenleg zajlanak a munkálatok, tehát nagyon-nagyon sok a Muncsi, tehát a Munkás utca felújítása van folyamatban, a Belvedere főútjának az újraaszfaltozása, és persze már az idén mondhatni jó néhány útszakaszt, a Kós-Ferenc, Kövesdomb főút aszfaltcseréje megtörtént, tehát már rengeteg olyan munkát elvégeztünk, amit lehetett, tehát hogy jelenleg a nagyjából az elkezdett munkálatoknál olyan 20 utcánál tartunk, ezek nyilván nincsenek befejezve, csak egy része, de nagyjából az ütemterv az, hogy június közepéig az elkezdett utcákat befejezzük, hiszen akkor kezdődnek a felújítások az érzékenyebb utcákon, például a Kuzavoda, ahol ugye meg kell várni a vakációt, mert egyszerűen akkora a forgalom, és emiatt ugye 10 év alatt nagyon megrongálódott a burkolat, tehát ott teljes burkolatcsere lesz, és helyenként aláfalazás, infrastruktúraépítés, de ugyanúgy a Kossuth utcában is el fog indulni egy nagy munkálat, hiszen a fő víznyomó csövet nagyjából a holokausz szobor és a Petőfi tér között ki kell cserélni, akik arra járnak, elég gyakran látják, legalább havonta fel van bombázva a Kossuth utca, mert ez az úgynevezett nagy 600-as vízcső, ez eltörik. Nyilván ennek az is fontos szerepe, hogy az előkészületben levő főtér felújítás kapcsán fontos, hogy a mellékutcákat befejezzük, hogy ne egyszerre legyen. Tehát most a Sáros utcának zajlik a felújítása.
Hát a főtér felújítása során a főtér környéki mellékutcákat, amit felújítottak, nem fogja tönkretenni az a munkálat?
Nem, mert a nehézgépek nem ott járnak. Tehát, hogy pont az a cél, hogy ne egyszerre mindenhol dolgozzunk, mert azzal teljesen lebénítjük, főleg az ott dolgozók, lakóknak nehéz lesz a közlekedés. Tehát most még az idén a Braila és Hória utcáknak a felújítása történik meg a főtéri zónában, illetve az említett Kossuth utcai felújítás, Petőfi tér, Sáros utca. Jövőre jön a Bolyai utca, Városháza utca, Enescu utca, de ez már párhuzamosan fog menni a főtérépítéssel, illetve be lesz üzemelve jövő második felében a mélygarázs, tehát hogy a felszámolandó főtéri parkolóhelyeket így meg tudjuk, ki tudjuk váltani.
Ha már itt határidőt említett polgármester úr, az idei beruházás, amelyek 100%-ban biztos finanszírozással rendelkeznek, és melyek azok nyilván, amelyek még jóváhagyási folyamatokban, vagy még pályázati folyamatban vannak?
Hát jelenleg, ami megjelent közbeszerzésen, tehát az azt jelenti, hogy az idén neki lesz fogva a munkálatoknak a Hátszegsétányi parkolóház, a Csalhó utcai parkolóház, a Bolyai térnek a felújítása.
Ez mit jelent ez, hogy az említett utcákban a parkolóházak neki fognak, hogy való munkagépeket fognak látni a marosvásárhelyiek, vagy mérnököket, akik még
nem, mérnek. Hát ez már gyakorlatilag a terület előkészítés meg fog kezdődni, tehát az ott levő objektumok, ami ott van, garázs, vagy kazán, vagy bármilyen építményeknek, azoknak megtörténik az elbontása, és utána neki is fognak az építkezéseknek. És a napokban fog megjelenni a Városháza és az Enescu utcának a közbeszerzési eljárása, illetve ahogy a Maros hídra megérkezik a tanácshatározat, még egy tanácshatározatot kért a minisztérium, a széfé és különféle árszabások és a gazdasági mutatókat újra el kell fogadni egybe, mert ugye külön-külön el voltak fogadva, de most a minisztérium pályázati osztálya nehezményezte, hogy ezt egybe kell, most megcsináljuk egybe is, úgyhogy ez
hát
is...
Az új, a készülő Maros hídról beszélünk.
Így van. Ezt ez a Kárpátok sétánya Maros híd, így van, és közben megérkezett a finanszírozási pályázat a két tronszonhoz, a 6-os, 3-as, tehát itt is a közbeszerzés, mivel el fog indulni, nagyon fontos.
Maradjunk a Maros hídnál, és aztán igen, majd rátérünk a terelútra. Maros híd megbékélt, most már mindenki ezzel, hogy látja, vagy ha megbékéltek, ha nem, visszaút nincs, ott lesz a Maros híd, ahol eltervezte az önkormányzat.
Június 3-án lesz egy lakossági fórum a Kárpátok sétányán. Én pont ma voltam végig a Kárpátok sétányán. Gyakorlatilag a dugó a Kárpátok sétányán lassan a Májuses strandtól tart a mezőgazdasági iskoláig. Tehát aki azt mondja, hogy nem kell Maros híd, mert ez így jól van, az menjen ki egy kicsit ilyenkor. Tehát az egész Kárpátok sétánya egy terelőút lett. Én úgy gondolom, hogy ez mindenkinek a javára válik, hogy ez a Maros híd átköti, mert ezek az autók azért mennek, hogy a Szinaja utcát elkerüljék, és a Maros híd fele mennek. Tehát elkerülhetetlenné vált, hogy itt megtörténjen. Természetesen a lakókkal ezelőtt jó pár éve volt több találkozó, ahol megpróbáltuk, el is mondtuk, hogy mi nem támogatjuk, hogy pont oda épüljön, megpróbáljuk tovább vinni a hidat. Lévén, hogy sem a vízügy, sem a területi problémák miatt nem lehetett mozgatni, mert elveszítjük a finanszírozást is és az engedélyeket is, ezért olyan alternatív megoldásokhoz nyúltunk, hogy zajvédőfalat fogunk építeni zöldövezet telepítéssel, parkosítás lesz a Maros parton is, tehát hogy minél több facilitást fogunk kiépíteni az ott lakóknak, és több személyes ismerősöm, jó barátom, beszéltünk, méltatlankodtak, vagy éppen kritizáltak, aminek helye van a kritikának, és mindenkinek elmondtam, hogy Budapesten se dőlt össze a világ, hogy megépült a Lánchíd, vagy más híd. Tehát ezek kapcsok a városrészek között, ez nem hátránya a lakónegyednek egy híd építése.
Nem, hogy túl közel lesz egy panel.
Most minden nagyvárosban az van, hogy nem lehet 100 méterekre tenni a lakóvezettől egy hidat. Mivel ez a híd nem a tranzitnak lesz építve, hanem kimondottan a kisautónak, azzal, hogy összekapcsolunk két városrészt, és bicikliút lesz rajta, és járda lesz rajta, és ezzel gyakorlatilag a zöld mobilitást is erősítjük. Ezért az, hogy lehet két tömbháznál okozhat kellemetlenséget, van, akinek ez pontosan nem probléma, van, akinek ez gond, de én azt mondom, hogy ha lesz 100 olyan ember, akinek ez esetleg nem tetszik, ott van 30 ezer ember, aki viszont ezt borzasztóan várja, és állandóan...
Igen, csak hogy az a 30 ezer az nem ott lakik, és nem,
hát
nem
fogja
hallgatni.
A környéken lakik, most nyilván, hogy attól az állján ugyanúgy megy ma a forgalom. Tehát azt kell megérteni, hogy ezzel annyit tudunk elérni, hogy a lakónegyedből kivezetjük a forgalmat. Tehát, hogy ma, ami végigmegy azon a főúton, utána oda lehet egy lassított forgalmat, ilyen úgynevezett shared space, vagy 30-as kilométerre lecsökkenteni, és arra kényszeríteni az autósokat, hogy ne használják a mostani Kárpátok sétánya főutat, mert az ma jelenleg teljesen egy tranzit útvonal lett.
Az imént azt mondta, hogy hát nem a tranzit forgalom, nem a teherforgalom fog közlekedni azon a hídon, hanem személygépkocsik. A tegnapi napra késznek a vendége egy magyarországi közgazdász volt. Vele beszélgettem, az interjú egy személyes találkozó keretében valósult meg. Marosvásárhelye egy központjában, az egyik hotelben, ott szállt meg az említett közgazdász, Pogácsa Zoltán, és volt, hogy meg kellett álljunk az interjúval, mert annyira hangosan zúgtak az autók, és hát elmondta, hogy hát egész éjszaka az volt, mintha egy versenypálya közelében lakott volna. Ez is egy reális probléma Marosvásárhelyen, hogy vannak, nem tudjuk, hogy milyen korosztály, fiatalok vagy nem fiatalok, de mindenképp erős autókkal vagy hangos autókkal, és 11 évfél körül kezdenek el élni. Lehet ezzel kezdeni valamit?
Ezt mi rengetegszer jeleztük a közlekedési rendőrségnek, mindig elmondjuk, hogy sajnos nem a város hatáskörébe tartozik. Tehát sajnos nekünk ma nincs eszközünk arra, hogy kimenjünk és ezeket megbüntessük, vagy bármit is csináljunk.
De a rendőrfőnököt most nyilván utasítani nem.
Folyamatosan kérni. Tájékoztatjuk, ők is kapják, mert ugye rengeteg bejelentés érkezik éjjel az 112-n. Az emberek panaszkodnak, tehát hogy ezeket nem is küldik már a városhoz, mert nem hozzánk tart. Nálunk az egyetlen, ami gond volt, hogy néhány vikendtelepi, ha úgy tetszik, szórakozó helyen hangos volt a zene, azokat lehúztuk, leállítottuk. Tehát megmondtuk, hogy 11 után, ha van működési engedély, 100 decibel, és az nem zavarja az embereket. Ez a mi hatáskörünk, de ami történik a közúton, az nem az önkormányzat hatásköre. Mi is továbbítottuk ezeket az információkat. A az országos rendőrség és a közlekedési rendőrség az mikor, hogy közbelép, van, hogy ott vannak, van, hogy nincsenek ott.
Említette itt ön az imént a forgalom csökkentő, a fekvőrendőr, nem emlékszem már, hogy fogalmazott polgármester úr, amit ha a Kárpátok sétányára kihelyezhetnek. Ezt nem lehetne a város több utcájában.
Tehát a főtér átépítésének ez lesz az egyik lényege. Tehát az a jelenleg központi tér, ami egy ilyen halott zóna, mert ugye pontosan az a baj, hogy ma a főtereti körbe lehet motorozni, vagy akármit csinálni.
És vannak, akik meg is teszik.
És ezt nagy élvezettel meg is teszik. Tehát ez meg fog szűnni. Tehát az a lényege, hogy nagyon megnőnek a zöldövezetek, a teraszok, a sétálóvezetek, és lecsökken az útfelület, illetve lecsökkennek a parkolóhelyek is, tehát ezért van a mélygarázs, illetve lesz nyilván az áruellátásra és a mozgáskorlátozottak számára fog több parkolóhely készülni, de nem bátorítjuk az ottani parkolást. Azáltal, hogy a főtéren ugye lesz egy fő csapás irány, ott már nem lehet körbe-körbe randalírozni, meg sokkal egyszerűbb lesz, illetve az átjáróknál ugyanez lesz, hogy ilyen szintkülönbség létrehozás, ami azt jelenti, hogy ilyen fekvőrendőr, de nem gumiból, hanem meg beépítve eleve a burkolatba, ami által mindenhol azt tapasztaltuk, hogy az a leghatékonyabb.
Ez mennyire távoli jövő egyébként, ez a főtér átépítés?
Hát a főtér átépítés az gyakorlatilag maximum egy 10-11 hónapon belül kezdődik, tehát jelenleg tart a közbeszerzési eljárás, és hát onnantól kezdve, hogy elkezdődött a főtér átépítése, ugye ott már megváltozik sok minden, és a forgalomlassítás. Ezért van az, hogy éjszaka a főbút keresztülésekben nincs kikapcsolva a jelzőlámparendszer, ezt a rendőrség is kérte, de mi is láttuk, hiszen pontosan az van, nagyon sokszor ilyenkor éjjel, aki a főúton megy, volt, hogy 180-nal ment át az ütközésen, az életveszélyes, tehát hogy eleve odaér, a másik autós látja valahol, hogy jön egy jármű, de nem gondolja, hogy az olyan gyorsan oda fog érni. Szóval nagyon balesetveszélyes, és ezért van az, hogy mennek a jelzőlámpák, de a forgalomlassítás hatékonysága az ezzel fog tovább nőni. Ugye a napközben nagyon sok jelzőlámpa, több mint 40, most már lassan 50-nél tartunk azokkal az átjárókkal, ahol ilyen gombos átjárót biztosítottunk. Az elmúlt két évben, kopogjam le, nem volt halálos balesetünk átjáron. Azelőtt rengeteg hasonló volt. Szóval ezek a forgalomszabályozási és forgalomtechnikai beruházások folyamatosak, ez is sok pénzt emészt föl, hiszen a közel 50 átjáró mellett még 30 útkereszteződésnek a jelzőlámpa korszerűsítése is megtörtént, és ezáltal ugye a forgalomszabályozás ma már elég tűrhetően működik, lehet haladni a városban, nincs balesetveszély. Jó, hogy egyesek mondják, hogy lassan kell menni 30-40-nel, de ez a lényeg, hogy ne törjük szét magunkat. Ha meg másik rész meg azt mondja, hogy miért nem lehet 80-nal menni? Hát mert ez a szabály. De viszont a forgalom összehasonlítva mondjuk Kolozsvárral, ahol sokszor 40 perceket állnak a dugóba, itt nincs Marosvásárhelyen ilyen jellegű probléma. A reggeli órákban a Maros híd az egyetlen, ahol ez a nagy probléma kialakul, ugye a Maros túlpartjáról átjönni a városba. Ugye ez az iskola programnak köszönhető. Olyankor vannak itt is 50 perces sorok is. Ennek hivatott az új Maros híd véget vetni, és hát azt szeretnénk, hogy ne legyen sehol ilyen nagy forgalmi.
Tehát van hatástanulmány, biztos, hogy meg fogja oldani egy új Maros híd azt a dugót.
Ami... Egyértelmű, nem csak egy Maros híd, mert a másik Maros hídnak is lassan kész van az engedélyezése, az is bekerül, az már EU-s pénzből fog épülni a vegyi kombinát mellett, és a két hídnak a szerepe plusz a rácsatlakozó bekötőutaknak gyakorlatilag az, hogy átvenni ezt a jelenleg két útra koncentrálódó hatalmas forgalmat. Nyilván a reggeli forgalomnál ugyanúgy probléma mondjuk a Maros-Szentgyörgyről beérkező forgalom, hiszen ott jelentős alvóvárosok jöttek létre, Nagyernye, Maros-Szentgyörgy és a környező települések, tehát ott is beszélünk egy naponta legalább 2-3 ezer autó jön be reggelente ezeken az utakon.
Itt a lelki személyim előtt látom a fejcsóválásokat, hogy a második Maros hídról, tehát a tervezett mellett egy másodikról is beszélünk, miközben a marosvásárhelyieknek éveket kell várniuk olyan alapvető problémák megoldására, amelyekről minden költségvetésben évek óta szó van. Mi az akadálya annak, hogy a tervek, legyenek azok kicsik vagy nagyok, nehezen valósulnak meg?
Hát ugye itt két típusú beruházásról beszélünk, az egyik, ami a városi javítási és beruházási munkálatok, ugye saját apparátusok belül engedélyezzük. Például a Medgyesfalvi útnak a megépítése Maroskeresztúr és Marosvásár között, az már megépült, működik. Most fogunk neki a kórház mögötti összekötő útnak, ami az erdő alatt ugye átvisz a Maros-Szentgyőri temetőhöz. A nagy gond a bukaresti minisztériumokkal való engedélyezési procedúra. Terelőutaknál lásd, 2021-ben elkezdtük a tervezési fázisokat, 2023 végén nagyjából le voltak küldve a minisztériumokhoz, és azóta ugye ez az úgynevezett CNEAIR, ami a közlekedési minisztérium alá tartozó országos útfejlesztési ügynökség vagy hálózat, és egyesek most már átkerültek a CNEAIR-tól a kormányhoz, kormányhatározatra várva, de a legtöbb időt, több mint 2,5 évet itt vesztegetünk el a minisztériumokba. Sajnos az EU-s pénzekből épülő utaknál nem csak Marosvásárhely járt így, hanem minden önkormányzat. Én meg is kérdeztem ott a Csenérnél, hogy ezt hogy oldják meg. Meg is mondták, hogy hát a Don Primár, hogyha a polgármester, vagy a városmenedzser, vagy az alpolgármester nem jár rendszeresen, és nem lobbizik, és nem nyomja, akkor sehogy nem lesz soha belőle. Mert ott egyszerűen eltemeti őket a munka. És itt ugye az, hogy most a terelő tronszonoknak megkezdjük lassan a közbeszerzését, illetve egy papírra várunk a 6-os tronszonnál a finanszírozási szerződés megkötésére, utána indul a közbeszerzés a kivitelezésre, ez 5 év munka volt. És ezt se Nagyváradon...
5 év munka, csak a papír?
Csak a papír. Se Nagyvárad, se Szeben, sehol nem oldották meg hamarabb. Persze mondjuk, hogy ott már megvan, csak ott 2008-ban kezdték el, nem 2021-ben. Ugye itt a Flóra adminisztrációnál sajnos egy óriási hiányosság volt, hogy ők ezeken nem dolgoztak, és nem készítették elő, pedig ezelőtt 10 évvel még az engedélyezési folyamat is egyszerűbb volt.
Maros költségvetéséről kezdtünk beszélni polgármesterről, és aztán úgy kanyarodtunk el a jövőhöz és a távoli jövőhöz. A város eladósodottsága hány százalékonnál?
Hát a jelenlegi eladósodottság az körülbelül 1% alatt van, tehát hogy nincs a városnak jelentősebb tartozása. Most per pillanat körülbelül 9 millió lej a tartozása, amit a még az autóbusz, pályaudvar, töltőállomások, buszmegállók, új buszok vásárlásából megmaradt tartás. Ott volt egy körülbelül 50 millió leértékű kölcsön, ami az idén lejár. És ugye most előkészületben van egy 150 millió leértékű készenléti hitel. Ez azt jelenti, hogy ezt a pénzt nem kell elkölteni, csak ha a beruházások igénylik. Ez a hitel nem használható másra, csak tételesen azokra a projektekre, amire a város engedélyt kap a tanácstól, illetve a bankoktól.
Tehát a kamatot ugyanúgy fizetnek utána?
Nyilván van egy kamat, de ezek nagyon kedvező lejáratú kamatok. Nem is a kamatok a veszély, hanem ezek az úgynevezett bankközi, ez a robor, ott tud elszállni nagyon sokszor a pénz. De ugye most a Banca Transilvániától volt egy nagyon kedvező ajánlat. Nyilván miután a tanács elhatározza, hogy esetleg a város fölveheti, utána ki kell küldeni több bankhoz ezt a papírt, és a legkedvezőbb ajánlatot fogjuk választani. De ez azért fontos, mert ugye jövőre a parkolóházak, a terelőútépítés, a hosszú utcaépítés, a főtérépítésnek a költségei azok összesítve hatalmas pénzekre fognak rúgni, és egyszerűen nem fogja tudni a város fizetni. Ugye összehasonlításképpen a most épülő mélygarázsnál jelenleg már körülbelül 8 millió lejt fizettünk ki, és a végösszeg az több mint 50 millió lej lesz, tehát az jövő év ilyenkorig azt ki kell fizetni. Már ennek is fontos lenne, hiszen a környező úthálózat fejlesztést azt megoldjuk önerőből, de a mélygarázs építését azért fontos bankkölcsönből, mert a mélygarázs utána önmagát kitermeli. Tehát utána a bankrészletet azt a bevételből tudjuk fedezni, és nem terheli a költségvetést. Tehát mindenképpen vannak megoldások. Itt a lényeg az, hogy a most folyamatban levő és a nem sokára elkezdődő beruházásoknál legyen meg a biztosanyagi háttér, mert akkor hamarabb véget érünk. Tehát, hogy ennek annyi a dolga, hogy sokszor kérdezik az emberek, hogy hát miért épül, nem tudom, hány évet egy autópályaszakasz. Hát az egyik probléma pont az, hogy finanszírozási gondok vannak.
Nem beszéltünk a tömbház rehabilitációs programról, itt ha belelapozunk a költségvetésbe, akkor azt látjuk, hogy van 10 kivitelezés alatt, 14 folyamatban, és 24 pedig előkészítés alatt. Tudják biztosítani azt, hogy ne legyenek ilyen félkész városrészek a Marosvásárhelyen?
Ugye ezeknek a finanszírozásnak egy 70%-a EU-s pénz, tehát a fennmaradó 30% az önkormányzat, illetve a lakosság is hozzá kell tegyen valamennyit. Az idén jelenleg körülbelül 400 lakrésznek az átadása történt meg, és előkészületben van legalább 15 egység. Tehát az azt jelenti, hogy egy egységben akár lehet 80-100 lakás is, és ezeknek a finanszírozását folyamatosan, amikor lakónegyedekbe járunk, akkor mindig azt kérdezik, hogy na, mi blokkunk, mikor kerül sorra. Ahhoz képest, hogy az elején nehézkesebben indult be, most jelenleg is több mint 10 lakó tömbnek a felújítása zajlik, vagy éppen fejeződött be, és előkészületben van 16 újnak. Tehát, hogy ezek a közbeszerzések és ezek a felújítások az emberek számára most még inkább fontosak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a felújított tömbházaknál 30-40%-kal csökken az energiaszámla. Ugye? Tehát nagyon sok lakótömbben vannak kisebb jövedelmű, vagy akár nyugdíjas személyek, akiknél ez egy nagyon jelentős tétel. Hát itt ez egy nagyon nagy teher a városnak is, olyan szempontból, hogy a mérnökök, szakemberek ugyanúgy le vannak ide is kötve, tehát én szívesebben fejleszteném az infrastruktúrát, vagy a hidakat, de ezt se tudjuk elhanyagolni, mert ez a pénz is most áll rendelkezésünkre. Tehát, és nagyon nagy az igénylés, tehát folyamatosan érkeznek a lakótársulások, és kérik, hogy iktassuk be őket az országos energetikai felújítási programokba, ahogy a kapacitásunk megengedi, dolgozunk rajta, és eddig hál' Istennek elég szépen teljesítettünk, több mint 3000 lakásnak az energetikai felújítása megtörtént Marosvásárhelyen, és még 2000 van úgymond előirányozva, leszerződve, előkészítve, hát az elkövetkező 2 évben még nagyon sok tömbház felújítása megtörténik, és párhuzamosan ugye újítjuk fel a tömbház közötti járdákat, utakat is, mert ezek is nagyon sok esetben 50-60 éves utakról beszélünk. Ugye a Kosárdombot, azt a Kornisát, azt már befejeztük, most a Kövesdomb és a Tudor van folyamatban, illetve az idén befejezzük a Bodor Péter utcának is a második ütemét, és még folyamatban van több kisebb utca, ott a Hattyú utca például, ami nagyon tönkre van menve, a Banyásza utca, Bölcsészkú utca, Heliádi, ezeket befejeztük, tehát a Bölcsészkúnál még van egy fél sávnak, aminek tart a felújítása, de Banyásza és a Heliádi Radulészkú az befejeződött, tehát folyamatosan mennek a nagy beruházások a városba. Én úgy gondolom, hogy elég sok helyen látszanak a beavatkozások, most persze nem mindenhol egyszerre, mert akkor totális káosz lenne, úgyhogy igyekszünk mindenhova, minden városrészre jut egy-egy felújítás.
Zárásként, polgármester úr, nem aszfalt, nem beton, a sport, ifjúság, kultúra támogatását célzó projektek. Hogy állunk ezzel 2026-ban?
Ugye itt két kategóriát különböztetünk meg. Egyrészt vannak a város saját intézményei, akik szintén szerveznek, rendeznek, támogatnak kulturális rendezvényeket, és ugye vannak az úgynevezett sport, illetve kulturális pályázatok, illetve partnerségek. Na most az idéntől főleg a Máská úr állandó feljelentéseinek hatására a partnerségek úgy néz ki, hogy elesnek a megyénél is, a városnál is, ami nagyon súlyosan érint számos népszerű rendezvényt, beleértve a Marosvásárhelyi forgatagot, a Vibe-ot, és lehetne sorolni könyvvásárt, stb. Most ezeknél, hogy megtaláljuk azt a jogi megoldást, hogy a partnerséget mindent áttenni kulturális pályázatokra, az a nehézség, hogy a kulturális pályázatok a jelenlegi formájában rettentő nehézkes. Le kell tenni egy elég bonyolult dokumentációt, valamikor augusztusra születik meg a döntés. Na most, akinek augusztus előtt van a rendezvény, az gyakorlatilag mindenki kiesett. Tehát ennek hatására most a jövő héten ki kell dolgoznunk egy új szabályzatot, hogy június végétől legalább lehessen a partnerségeket felváltani egy olyan projekt finanszírozással kultúrában és sportban, hogy mégiscsak legyen Marosvásárhelynek egy forgatagja, legyen a Vibe, legyen meg a könyvvásár, legyen meg a kutyakiállítás. Itt rengeteg olyan nagy hagyományú vásárhelyi rendezvényről, szóval én tudom, hogy vannak olyan emberek a tanácsban, akik azért vannak ott, hogy fékezzék, de nekünk meg az a dolgunk, hogy megsegítsük ezeket. És hát végezetül annyit tudok még mondani, hogy ugye az állatkertnél körülbelül egy olyan 16 millió lejes a költségvetési keret, a kertészetnek 16 millió lej szintén nagyjából a keret, városi sportklub 17 millió lej, de valószínűleg itt többre lesz szükség, és a kulturális központ, amihez tartozik a Víkendvár ifjúsági ház, itt körülbelül egy 30 millió lejes költségvetésről beszélünk. Ez azért is fontos, mert néhány népszerű rendezvényt meg tudunk mi magunk szervezni, például a street musicot azt a kulturális központ át tudja vállalni, és akkor megszűnik ez a finanszírozási bizonytalanság. Ugyanúgy például a tavaly június 1-i Vibe Streetet is meg tudjuk szervezni önerőből. Természetesen a városnapokat aznak nincs semmilyen törvényes akadálya. De sajnos nagyon sok kisebb sport és kulturális pályázat az idei évben bizonyára sérülni fog. Már abból kiindulva, hogy nagyon későn lesz költségvetés.
Zárásként, polgármester úr, ha belelapozunk a költségvetésbe, látjuk, hogy sok pénzt, viszonylag sok pénzt fordítanak szabadidős helyekre, a parkokra, a rekreációs terekre. Mi az, amit ebből látni fogunk? A Víkendről beszéltünk, a Somostetőt említette, tömbházak közötti parkok. Lesz
nyilván a cél az, hogy zajlik a zöldövezetek felújítása, és nagyon sok olyan eset volt, most például a Bodor Péterről beszélek, ahol legalább 30 éve nem volt rendbetéve a zöldövezet, de ezeket folytatjuk a Kövesdombon, folytatjuk a Tudor lakónegyedben, nyilván virágosítunk olyan helyeken, ahol eddig nem voltak ilyen virágos övezetek, ott van a Cserealja Park, ahol szeretnénk az idén több kulturális programmal is megjelenni, most ezek nem drágak nagy költségvetések, de legalább 3 hetente, hétvégenként egy-egy kisebb koncert, akár kamarazene, akár könnyűzene, akár DJ, tehát hogy a fiatalokat egy kicsit ki tudjuk vinni ezekre a helyekre. Ugyanez a Víkenden, ott is tavaly is voltak, az idén is lesznek kulturális programok, a Várban nagyon beindult, tehát ottan mondhatni minden hétvégén valamilyen rendezvény volt, ugye már megkezdtük a Táncvilágnapjával, annak óriási sikere volt, lesznek a jazzestek a Várban, az is egy sikeres, és hát ugye nagyon bízunk benne, hogy most tárgyalunk Beke István úrral is a Harmonia Cordis, ami szintén Marosvásárhely egyik jelentős kulturális rendezvénye, hogy tudjuk megoldani a finanszírozást, hiszen mondom azáltal, hogy a partnerségeket betámadták, azáltal mindenkit nehéz helyzetbe hoztak, de a város brand és a város szempontjából ez a pezsgő kulturális azért is fontos, mert nem véletlenül vagyunk Romániában a 6. helyen, és ez ugye figyelembe véve Marosvásárhely gazdasági erejét, lakosság méretét, más nagyvárosokhoz képest igencsak egy előkelő hely.
Zárjunk ezzel, Sors Zoltán Marosvásárhely polgármestere. Köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen, és még egy záró gondolat, mert erre elfelejtettem kitérni, hogy a zöldövezeteknek a felújítása kapcsán ugye sikeresen lezárultatnak a több mint 100 hektárnak a tervezési pályázata, aminek már jövőben kivitelezést is látunk. Marospart, Turbinapart, Lovarda terület, Városliget, úgyhogy ez is összekapcsolva az Áliáshiddal, az egész környék meg a lakonegyed is megújul, tehát mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy nem arról van szó, hogy építünk egy hidat, hogy megnyomorítsuk az emberek életét, hanem úgy, ahogy a Kosárdombot és a Kövesdombot módszeresen felújítjuk, itt is egy módszeres felújítás lesz parkokkal, szolgáltatásokkal, tehát hogy az emberek nem a negatívumot kell lássák, hanem azt, hogy egy városrészt megújul és átjárhatóbb lesz.
Legyen így, Sors Zoltán, köszönöm, hogy itt
volt. Köszönöm szépen.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.